Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinál rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Jobbágy Klárát hallják, és önök most az elkövetkezendő percekben a Muravidéki Magyar Rádió Kertész Válaszol című adását fogják hallani, melyben megszokottan kertészünk Salamon János segítségével próbálunk meg a kerti gondokra, bajokra gyógyírt keresni. A műsor élőben megy, így a megszokott telefonszámainkon hívhatnak, és lehetőségük van élőben kérdezni a szakembertől. A telefonszámok az 575 17 18 és az 575 17 19-es számok, amelyek mostantól a műsor ideje alatt nyitva állnak, így önöknek, hallgatóknak is lehetőségük van arra, hogy tárcsázzák ezeket a számokat, és kérdésükkel bekerüljenek az adásba. És ha minden igaz, talán választ is kapnak majd a problémájukra. Még talán annyit, hogyha Magyarországról hívnának, akkor ne feledjék tárcsázni a 00386-2-es számokat is. János, köszöntöm a stúdióban. Újból eltelt egy hónap, és mondhatnánk azt is, hogy milyen hónap. Egy valóban szeszélyes május. Áprilisról szoktuk azt mondani, hogy szeszélyes, de az idén úgy érzem, hogy ez jobban illett a májusra. Ami talán a legtöbb problémát okozta, azok a hideg reggelek voltak májusban, mert elég sok hideg reggelünk volt. A múlt hónapban is említettük, hogy furcsa az időjárásunk, mindig panaszkodunk, az időjárása soha nem jó. Többektől hallottam azt a jelenséget, hogy a cseresznye fákról eltűnt a termés. Éppen az adás előtt is itt beszélgettünk az egyik kolléganővel, hogy hová tűnt a cseresznye fákról a termés. Miért tűnt el?
Igen, sajnos azt kell elmondanunk róla, hogy tehát ez a májusi időjárásunk tényleg szeszélyes volt, mert nagyon hideg időjárásunk volt, szeles időnk is volt. A cseresznye virágzás ideje alatt is kifejezetten hideg idő volt, és igazából nem kötöttek jól a cseresznyék, és ezáltal volt ez a gyümölcs hullás, ami jelentkezett sok esetben olyan fajtáknál, mert nagy részük azért ezeknek a régi fajtáknak nem öntermékenyek, és nem termékenyültek meg jól, és ezért leszórták a termést, sajnos.
Annak ellenére, hogy nincs rajtuk termés, azonban ezeken a fákon muszáj a növényvédelemre továbbra is figyelnünk. Például cseresznye esetében mi mindenre?
Igen, a cseresznyénél kifejezetten oda kell figyelni a lobnak az épp, tehát megtartani, hogy egészséges legyen. Nagyon sok esetben megjelen például ez a stigminás levéljük, a csosodás, vagy a blumeráliás levélfoltosság, ami a kettő majdnem hasonló tünetekkel jár. A stigminás levéljük, a csosodás az egy ilyen sárgás foltszerű, ami barnás szegélye van és kiesnek ezek a foltok. A bromeliális levélfoltosodásnál ott vöröses bordó foltok jelentkeznek, tehát azért kell erre ügyelni, hogy ne kapja el a fát, mert ha már elkapta, akkor azok a levelek vagy idő előtt le is hullanak, minél kisebb a levél felett, épp levél felett, annál kevesebbet tud fotoszintetizálni, annál kevésbé tud a fánk növekedni, és annál kevesebb lesz a következő évi termőfelületünk is. De itt még említést tehetünk a levéltetvek elleni védekezésről, kifejezetten az idei év a levéltetveknek kedvező időjárás volt, száraz időnk volt, nagy mennyiségben fel tud szaporodni. Több problémát is okoznak a levéltetvek, egy, hogy a hajtásvégek deformálódnak, ami azért problémás, mert akkor nem tud normálisan fejlődni a csúcsrügy. A másik probléma, hogy a szivogatásuk során egyes vírusokat is át tud vinni az egyik fáról a másik fára. A másik probléma meg ezek a méznedv, amit kibocsátanak, ezek a termésre, a növényre ráfolyva a koronpenész meg tud telepedni.
Sajnos nem csak a cseresznyefák maradtak idén üresek nagyon sok helyütt, hanem az almafák is, hasonló ok miatt talán, itt is azonban a védelmükre gondot kell fordítanunk.
Így van, az almafánál kifejezetten, ami legnagyobb problémákat okoz most idefele a jövet, ahol néztem, ugyanígy a levéltetvekkel való probléma. A levéltetvekről azt is kell tudni, hogy azért egy védekezésre nem tudunk tőlük megszabadulni, mert a főleg ha kontaktszereket használunk, akkor igazából csak azok a kártevőink pusztulnak el, amik érintkeznek a növényvédőszerrel, és ez a deformált levelekben nagyon jól el tudnak bújni, több nemzedékük is van a levéltetveknek, szóval folyamatos védekezés és megfigyelés kell csinálni. A másik nagy betegség az almának, és eléggére föl tudott szaporodni az időjárás miatt, az a lisztharmat. Tehát rengeteg olyan fát lehet látni, aminek a hajtás végein teljesen fehér bevonatot képez. Ez egy gyümölcsöt is megtámadja, és a fát is ugyanígy. A másik betegség, ami a gyümölcsöt meg a levelet is károsítja, ez a varasodás. Mindkettő ellen célszerű védekezni ilyen időszakban.
Ha van termés, ha nincs termés egy fán, azonban júniusban van egy fontos munka, amit el kell végezni, és valószínű, hogy ilyenkor, mikor nincsen termés gyümölcs a fán valamilyen okból, a zöld felületét sokkal erősebben növeli.
Így van, ebben a június időszakban célszerű elkezdeni a zöld hajtás válogatást, vagyis igazából egy termőkorú fánál úgymond ezt a fattyazást, ami a vízhajtásokat könnyen el lehet távolítani, most ez a 20 centis, 30 centis hajtásokat kézzel egyszerűen ki lehet törni. Azért is jobb most kitörni, mint később metszollóval levágni, mert a metszollónál mindig marad egy bizonyos akkora felületről ilyen rejtett, hogy egy kétről is még több visszhajtásunk lesz. A frissen ültetett gyümölcsfánál, vagy a koronakialakítás időszakában lévő gyümölcsfáknál meg azért célszerű elvégezni ezt a hajtásválogatást, mert ilyenkor azokat a megfelelő jó állású hajtásokat hagyjuk meg, amiből később kialakul a termőfelület, vagy a koronának a különböző részei.
És azért is fontos talán, hogy kézzel szakasszuk le ezeket a hajtásokat, mert ha metszőollóval, akkor nagyon szeret egy bizonyos kártevő felszaporodni rajta.
Így van, a metszőollóval történő vágásnál, vagy ezeknél sebeknél nagyon könnyen felszaporodnak a vértetvek, és ezeket nagyon nehéz, például az almának egy kifejezetten most újra előtérbe kerülő kártevő, nagyon nehéz ellene védekezni. A probléma az, hogy egy ilyen nagyon viaszos felületet képez, és a növényvédőszer is könnyen lepörög róluk. Ilyenkor azt szoktam mondani, aki meglátja ezeket kisebb fán, ezeket a telepeket, direktben ezeket a telepeket kéne megpermetezni, akár egy parafinolajos rovarőrőszerrel, és akkor biztosan az a telepek elpusztulnak.
A régen ez egy veszélyes kártevő volt, de utána úgy nézett ki, mint hogyha eltűnt volna. És most újra visszahódítja a területét?
Ez abból adódik, hogy azért régebben nagyon erős, teljes szereket használtunk, amikkel visszatudtuk szorítani. Most, hogy a növényvédőszereink egyre jobban, egyre kevesebb hatóanyagot tudunk használni, ezért újabb, tehát régi kártevők újra megjelenik és felszaporodnak. Én azért nem tartom akkora problémának, ha valaki mindig a kertbe jár, és látja, ezt nagyon könnyű ellene védekezni. Nem is baj, hogy nem használunk olyan erős szereket, mert ott a probléma az volt, hogy a hasznos szervezeteket is konkrétan elpusztítottuk, és amik ellenünk tudta ott volna természetesen védekezni, azokat is elpusztítottuk.
Cseresznyéről, almáról beszéltünk, de fölmerült egy probléma sárga barac fánál. Fa nincs rajta termés az idejében, ahogy említettük, itt nagyon sok fán, de jelentős mértékben elkezdte az utóbbi napokban hullajtani a levelét. Az előbb azt mondtuk, hogy sokkal erősebb zöld felület növelést végez ilyenkor egy fa. Mi történhet egy ilyen esetben?
Sajnos a kajszibarasznak van egy komplex betegség, egy gutaütésről beszélünk népies elnevezésen, ahol baktérium és gomba együttes okozza. ennek a tünete az, hogy hirtelen elszárad a fa, elkezd a levél lehullani egy-egy vázágról, vázág részről, és igazából az egész fa elpusztul ezáltal. A másik ilyen betegség, ami ezt okozhatja, a kanalasodó sárguló levelek, azok csonthéjasok, európai sárgaság fitoplazmája, ami ellen szintén csak maga a szilva levélból ellen tudunk védekezni. Ha már elkapott, ami elkapta ezt a betegséget, azt a fát sajnos ki kell vágni.
De a fa azért nem szárad, csak bizonyos mennyiségű levelét dobálta le.
Ilyen esetben gombás betegség is ugyanúgy felütheti a fejét, ez a stigminás levélkocsosodás vagy a brumellás, ezek is lehetnek ilyen tünetekkel, hogy foltok jelennek meg a levélen, kis és sárguló foltok, és sajnos a fa így védekezik, hogy ledobja a leveleit.
Vagy lehetséges az, hogy megint azért mondjuk, kenjük rá az időjárásra, hogy nagyon hirtelen, nagyon erős melegek jöttek?
Azért mindent nem tudunk az időjárásra rákenni, egyszerűbb lenne és könnyebb dolgunk lenne. Sajnos a kajszibarackot, ahogy itt az adás előtt is beszéltünk, mindenki szeretné a kertjébe ültetni, mert azért egy finom, tehát az, ha jó év van, akkor rengeteget terem tudunk elrakni, csak sajnos egyre ritkább év, amikor tudunk elrakni, viszont kifejezetten nagyon sok kórokozó van, ami ellen védekezni kell, egyre kevesebb szer tudunk felhasználni, például egy moníliás megbetegedés ellen is akár, ami azért a virágzás időszakában és a hajtás növekedés időszakában nem védekezünk, akkor akár a teljes fa pusztulásához is vezethet. Ezáltal el kell gondolkodni, hogy milyen gyümölcsfajt is ültetünk a kertjeinkbe.
Ott azonban, ha mégis van a almafákon termés, melyik az a legfontosabb almakártevő, amire azért a júniusi időszakban kell vigyázni?
Igen, ilyenkor kezdenek rajzani a molyok nagy része. Tehát ilyenkor tudnak a gyümölcsfáinkba a legnagyobb kárt tenni. Konkrétan a keleti gyümölcsmoly igen erőteljesen rajzik, és ellenük célszerű védekezni, de megemlíthetjük a cseresznyénét, például a cseresznye légy kártétele is most már kezd jelentősedni, és itt, ha kicsit eltértem az almától, de ezt a cseresznyénél ki lehet hangsúlyozni, hogy a sárga lapok felrakásával nagyon jól tudunk ellenük védekezni, és nem lesz kukacos a cseresznyénk ilyen téren, és ez egy házi kertben kifejezetten környezetbarát biológiai védekezésről beszélünk.
Almafák esetében is használhatjuk ezeket a lapokat, vagy ott azért inkább növényvédelmi kezelésre, és mivel
sajnos
sor keríteni?
Sajnos az almánál ezek a lapok nem kifejezetten, nem tudunk ezzel ellen védekezni. Amivel tudjuk gyéríteni, az egy csalamon nevezetű csapda, amiben egy feromon hatóanyag van beletéve, és igazából ebbe beleragadnak a molyok. Ha biológiai védekezést nézünk a molyok ellen, akkor egy dipel nevezetű készítmény, egy toxinkristályról beszélünk, lehet használni, de ha valaki hagyományos módszerrel akar védekezni ellen, akkor egy mospilán hatóanyagú rovarölő használta, ami még a levéltett feket is elpusztítja, ez egy hosszú hatástartalmú felszívódó rovarölőszerről van szó, ezzel kifejezetten jól lehet ellenük védekezni.
Kedves hallgatóink, Önök a Kertész Válaszol című adást hallják itt a Muravidéki Magyar Rádióba. Ha volna valamilyen problémájuk, akkor nyugodtan hívhatnak is az 575 17 18 vagy az 575 17 19-es számon is. Ezt a problémát elmondhatják a kertészünknek, és akkor talán megoldást találnak erre a gondra, ragadják meg az alkalmat, még azért van jó néhány perc ebből a műsorból. És amíg talán megérkezik az első telefonáló, és utána azért általában mindig szoktunk számítani többre is. Őszi baracfáknál a fodros és piros leveleket tudjuk, hogy egy betegség szokta okozni. Ehhez hasonló tünetet produkált az egyik kollega kertjében egy idős almafa. A levelek egy része pirossá vált, és mondjuk úgy, hogy kanalasodott, azt mondja.
Igen, itt egy kártevőről van szó, ez a levélpirosító levéltetőről van szó. korai fertőzés.
Van egy telefonunk, és innen akkor folytathatjuk majd. Halló, jó napot kívánok! Halló!
Senkinek? Hát, nem is tudom, hol kezdjem. Mezőbe élök. A tetőke már nem boldogulok.
Mostan. Egy kicsit halkítsa le a rádiót a háttérben, mert nagyon visszhangzik.
Elmérsem én a rádiótól messze. Most is, hát akkor kimegyek.
Akkor mi a probléma?
Hát nem bírom a tetőket elűzni. Nem bírom.
Milyen növényen vannak ezek a levéltetvek?
A barackfán is rajt van, akkor a virágokon, akkor rajt van a cukinin, már rákészül a cirkláról, úgyhogy...
És mit használt ellenük?
Ezt, amit az előbb maga mondott.
A mospilánt?
Igen.
Azért tudni kell itt a mospiláról is, hogy egy évben nem lehet két-három alkalomnál többször rá.
Nem, egyszer volt.
Jó, akkor célszerű azt csinálni, hogy egy a mospilán mellé kéne belerakni karatezeont, ami egy kontakt piretrin hatóanyagú növényvédőszer, és amit célszerű minden permetezésnél, és egyre jobban hangsúlyozom, hogy egy tapadót, egy nonitot hozzárakni, és így megpermetezni.
Tettem azt is bele, abba, mikor azt a ragasztikot, akkor lepermeteztem a tüskerózsákot is, és most a tüskerózsák nem nyillonak. A káposztánok használt, az izének meg nem használ. Nem tudom. Egyik napról a másikra eltűnnek, és akkor gyűnnek feketék, akkor vannak zöldesek.
A környezetben nincsen bodzabokor, vagy hasonló, amin lehetnek a levéltetvek, és onnan jönnek vissza?
Egy pillanat, hát most körülnézek.
Vagy májva például.
Vagy a májva, a kerti májva cserje.
Málna van itt a második szomszédban, akkor vannak...
Hát nem, vannak olyan növények, amik nagyon-nagyon nagyon szeretnek, és igen, onnan visszatelepülnek nagyon igen, gyorsan, tehát ezért igen, muszáj igen, a környezetet is rendbe rakni ahhoz, hogy meg tudjunk szabadulni a kártevőtől.
Még egy kérdésem volna. A asziminám fagyott, kihajtott, tele volt virágge, hát a term is, mint mondta az idő is, de alig maradott rajt, akkor a káki, az is fagyott, kihajtott. Most van száros virág rajt, és annyi a zöld hajtású, hogy ezt a zöld hajtást én még ritkíthatom-e?
Meg lehet ritkítani, de én azt mondom, hogy inkább hagyjuk természetesen növekedni. Ami mondjuk befelénől vagy keresztezők, hogy nyugodtan ki lehet belőle vágni, mert azok úgyis csak egymást sérteni fogják későbbiekben.
Igen, köszönöm szépen. Nagyon szépen.
Szívesen, és akkor folytassuk onnét, hogy az öreg almafa mitől pirosodott meg.
Igen, egy kártevőről van szó, hogy említettem, ez a levélpirosító levéltetőről van szó. Ez kora tavasszal jelenik meg, és tényleg ilyen majdnem tafirához hasonló leveleket képez. Akkor a kárt nem szokott okozni általában a gyümölcsfán, mert egy-két levelet támad meg ilyen téren. Én azt mondom, ha valakit nagyon zavar, akkor azokat a leveleket le lehet venni, és akkor el lehet égetni, meg lehet semmisíteni. Teljes fát, hogy tele lenne ilyennel, nem találkoztam, míg vele egy-kettőt láttam ilyen csak gyümölcsfán.
Tetvekről beszéltünk, de hát akkor ebből rengeteg féle van.
Így van, rengeteg féle. Vannak nagyon polifágok, amik több gazdásak, vannak, amik tipikusan egy-egy fajhoz lehet hozzárendelni, ilyen például a hamvas szilva levéltető, ami kifejezetten egy nagyon nehéz tőle megszabadulni, mert egy ilyen fehéres, zöldes, hamvas, vastag, viaszos réteget képez a gyümölcsfán, és tényleg itt rendszeres ha valakinél megjelenik, akkor időbe be kell avatkozni, mert a teljes fa ilyen mézgafolyásos lesz, és nagyon nehéz tőlük megszabadulni.
Valószínű, hogy probléma talán az is, hogy az áprilisunk nagyon meleg volt. Tehát nagyon gyorsan berobbant a természet, nagyon gyorsan elkezdett növekedni, és most már azért a fiatal hajtásokat meg nagyon szeretik ezek a kártevők.
Így van, és tehát az emberek úgy gondolták, hogy meleg időnk van, kevés csapadékkal, akkor lehet, hogy tudunk spórolni a növényvédelmen, mind a gombák, mind a kártevők ellen, mert hogy nem szabadulunk, és most robbant be ez a levéltető inváziónak titulálnám igazából. Ugyanígy a rózsáknál épp itt volt egy level, amit néztünk, hogy ez a diplokarponos levélfoltos, nagyon szépek a rózsák most, ha kinézünk, minden kertben szinte habzanak a rózsák, kifejezetten egészségesnek tűnnek. Az emberek úgy gondolták, hogy nem csinálnak növényvédelmet, mert szépek a levelek, és most, mikor egy kicsit hűvösebb, melegebb, váltakozó párás reggelek vannak, ilyenkor robbanásszerűen meg tudnak jelenni a rózsa levelén ezek a csillag alakú, barnás foltok, ez a diplokarponos levélfoltosodás, és a fonáki részén, ezen a levélen is láttuk ezt a barnás pöttyöket, amik a rozsdás megbetegedés, ami konkrétan nyár végére akkor a teljes rózsa növényre az összes levél le fog hullani. A legnagyobb gond azzal, hogy ez a talajban mind át tud telelni.
Tehát úgy, muszáj mindenképpen védekezni, de akkor mivel védekezünk, mivel tudjuk egészségesebbé tenni ezeket a növényeket?
Ha valakinek a kertjében nem sok rózsa van, azt mondom, hogy a nagyon beteg leveleket szedje le és távolítsa el, és utána célszerű elkezdeni permetezni. Nagyon kevés hatóanyaggal tudunk dolgozni, amit tudok ajánlani felszívódóból, az az amisztár, és akkor emellé egy rész kontakthatóanyagot belerakva, alaposan meg kell őket permetezni, sőt, sok esetben a rózsáknál, egy-két fajtánál a lisztharmat is nagyon jelentős, ilyenkor akár egy kis ként is célszerű berakni kontaktként, arra figyeljünk, hogy a kén perzselhet, szóval este későn, hűvös időben prób, vagy hűvösebb időben, 25-30 fok fölött perzsel, permetezzük meg őket, és ezt igazából egy 2-3 hetes periódussal célszerű elvégezni. Amit még célszerű ilyenkor belerakni ebbe a keverékbe, az egy növénykondicionál, egy kis lomtrágya, mert azért a rózsáink, az kifejezetten tápanyagigényes növényről van szó, hogy ilyen szép virágos legyen egész nyáron nekünk.
Tehát a virágokról, rózsákról ma már beszéltünk. Virágoznak a bogyós növényeink is. Mennyibe tér el a málna és a szeder igénye? Miért marad meg egy helyen a szeder, miközben a málna nem? Azt mondjuk, hogy bogyós mind a kettő.
Igen, a szeder azért egy robosztusabb, erőteljesebb növekedési növényről van szó. A málna azért sokkal gyengébb növekedése, a talajhoz közelebb helyezkedik el a gyökérzete, igényesebb jóval. A legnagyobb gond ezekkel a bogyósainknál, hogy kifejezetten vízigényes és hűvösebb klímát szeretik. Ha megnézzük az eredeti vadfajokat, az élőhelyét, akkor ezek egy cserjeszintet képeznek egy erdőszélbe. A tűző napot nem szeretik, szóval így azért célszerű egy kicsit árnyékosabb helyre is ültetni őket akár a kertbe, és ez a sokkal jobban el tudjuk érni azt, hogy a növény jól érzi magát. Tehát mindig a növénynek megfelelő helyet válasszunk. Az egyetemen is ezt úgy tanultuk, hogyha valaki bizonyos gyümölcsfajt szeretne termeszteni, akkor neki ahhoz kell területet választania. Vagy ellenkező esetben a területhez gyümölcsfajt választani. Ugyanez az eset van a bogyósoknak, kifejezetten igényesek ilyen téren.
Szapulhatjuk megint akkor az időjárás, mert akkor ahogy melegszik időjárásunk, ezek a növények egyre jobban szorulnak majd ki. Úgy hallottam, hogy ezért most a málna termesztés központja Lengyelország lett. Mennyivel északabbra ment ez a terület?
Így van, ez is egy fő indok, hogy a málna termesztés kiszorul. A másik nagy probléma a kifejezetten munkaigényes, kézigényes, kézzel szedhetősége, ha mondjuk friss piacra akarjuk eladni. Ha megnézzük, a lengyelek már egy évtizede konkrétan fólia alatt termesztenek málnát, amivel 2-3 héttel előbb ott vannak a piacon, mint mondjuk egy hazai termelő, tudják szabályozni a hőmérsékletet, jól tudnak öntözni, tudnak árnyékolni, mert a málnát már lassan csak árnyékolással lehet termeszteni, mert a nagy melegben megsül a termése. Egyre jobban a hazai termelők is próbálkoznak egy ilyen agrárerdészetbe beilleszteni ezeket a bogyósokat, hogy két sor fa közé beültetve, hogy egy árnyékosabb helyen tudják őket termelni.
A kérdés, amit kaptunk, miért nem akar teremni a néhány éve vásárolt lányfácska?
Hát ez több ok is lehet, hogy miért nem terem egy citrus, vagy nem érzi jól magát, nem kapja meg a megfelelő tápanyagot, vagy hát vannak olyan esetek, hogy a dugvány akkor sokkal később kezd el teremni, mint egy oltott csemetéről van szó. A téli időszakban, ami mindig is említettem, hogy egy kicsit hűvösebb helyen tartva, és tavasszal kezdenek el ezek virágozni, úgy szoktatni kell a kitevésed is, ha mondjuk olyan helyen volt.
És potyognak a citromfa levelei és virágai. Tehát itt is valószínűleg valami hiányzik.
Igen, több mint valószínű ilyen esetben, hogy egy sokkot kapott, ha mondjuk egy védettebb helyről került ki mondjuk egy tűzőnapra. Bizonyos szinten a tavaszi kitétel során azért levelet is vált. Általában itt egy kimaradó öntözéssel sajnos a citrusok így válaszolnak, hogy leszórják a virágot és a termés kezdeményeket is.
És egy kicsit fölkopaszodott citromfa tavasszal vissza lett vágva. Van, amelyik ága normálisan hajt, van, amelyik egyáltalán nem.
Igen, tehát lehet, hogy erőteljesebb visszavágás során ott mondjuk ilyen rejtett rügyek fognak kihajtani, és később kezd el kihajtani. Sok esetben az is történhetett, hogy ugye a visszavágás során elkezdett visszaszáradni, nem tud olyan hirtelen beszáradni ez a seb, és akkor elkezd visszaszáradni az egész ágrész akár.
Elvileg nem szárad, csak nem hajt.
Csak nem hajt, hát ez ebből adódik, hogy nagyon erőteljes visszavágás során ott lehet, hogy éppen nincsenek rügyek, amik ki tudjanak hajtani. Tehát mindig azért mondtam, hogy fokozatos visszametszést csináljunk, ne drasztikus, erőteljes belemetszést, hanem mindig az épp fiatal, ahol levél van, odáig metszünk csak vissza.
Térségünk kedvenc növénye a szőlő, kicsit beszéljünk erről is. Ez a növény egy rendkívül intenzív fejlődési fázisban van, és ez még jó pár hétig tartani is fog. Mit kell tudnunk a szőlőről ebben a hónapban? A megszokott növényvédelem mellett mely nyomelemek azok, amelyikre azért kijuttatására jó, ha odafigyelünk, hogyha jó termést szeretnénk?
Igen, a szőlő most nagyon intenzív növekedésben van, erre szokták mondani a gazdák, hogy szinte lehet hallani, hogy nől a szőlő, napról napra látni, hogy nől. Ilyenkor nagyon intenzív tápanyagfelvétele is van a növénynek, sőt, egyes fajták már elkezdték a virágzást, benne vannak rendesen a virágzásban. Ilyenkor, ami nagyon fontos, főleg azoknál a fajtáknál, amik gyengén kötődnek, egy-egy csemegeszőlő, ami nagy bogyójú, a bortartalmú levéltrágyákkal a kötődést nagyon jól tudjuk segíteni. Az intenzív növekedés során ilyenkor szokott általában fellépni, egy nagyon erőteljes, nagy mennyiségű csapadékot kap, hogy kimosódik a talajból, nem tudja fölvenni a vasat és a magnéziumot, és megjelennek azok a levelek, amik az érzugok kivilágosodnak, sárgásak lesznek, és azért ilyenkor célszerű úgymond egy ilyen zöldítő komplex lomtrágyát adni, ami vas és magnézium tartalma, vagy egy egyszerű keserű sót tenni a növényvédelem során, ami kifejezetten jót tesz. Hogy a magnéziumnak az a lényeg a növényi életben, hogy egy központi elem a klorofil, a klorofilnak, ami a zöld színanyag.
A terméskötődés jobb pátétel érdekében van egy szer, a bór is, ami nagyon jó hatással van. Vannak egyes fajták, mint a rajnai rizling, amelyek meghálálják egy-egy bortartalmú trágya kijuttatását. Mikor kell ezt adni?
Így van. Ezeket már virágzás előtti időszakban célszerű elkezdeni használni, sőt, akár virágzás időszakában is lehet neki adni. Azért előtte célszerű elkezdeni a növénybe, ez halmozódjon föl, hogy tovább tudja adni a virágnak. Nagyon jó hatással van tényleg a terméskötődésre, és nem csak a szőlőnél, hanem a gyümölcsfélénknél, a zöldségfélénknél is a terméskötődést elő tudjuk segíteni.
Szép zöld a szőlő lombozata. Mi van abban az esetben, ha észrevesszük, hogy kezd sárgulni?
Kezd sárgulni, akkor több ok is lehet. Általában nitrogénhiány szokott lenni, vagy a sárgulásnak az egyik oka az, amit említettem, ez a vas-magnézium hiány. Ilyenkor tényleg célszerű ezeket a lombtrágyákat. A legnagyobb probléma az, hogy a talajban ezek benn vannak, csak nem abban a formában, hogy fel tudná venni a növény, mert például egy kálium túlsúlyos talajban ezeket nem tudja felvenni a növény. És ezért célszerű, ezért mondom, hogy egy lomtrágyázással ezeket az elemeket sokkal jobban tudjuk odaadni a növénynek, mint ha a talajba juttatnák ki ezt műtrágya formájában.
Az elmúlt években a szőlőnek van egy nagyon-nagyon súlyos betegsége, amit egy kártevő okoz, ez az amerikai kabóca, ami jelenleg az első stádiumú lárva állapotban van. Ez ellen, a kártevő ellen védekezni is kell. Mikorra kell időzíteni ezt a védekezést?
Igen, a védekezés időzítése kifejezetten nehézkes nála, tehát akkor célszerű elkezdeni, mikor a lárvák kezdenek kifejlődni, kikelni, és ezek ellen történő védekezés. Nagyon kevés hatóanyag van engedélyezve szőlőben, nem tudom, hogy itt jelen környezetben, hogy milyen növényvédőszer van engedélyezve, amit lehet ellenük használni, és ez is egy-két alkalommal lehet egy évben használni.
Nálunk, ha minden igaz, ebben a térségben 3 alkalommal írták, mert kötelező védekezni ellene. És a mai napra nagyon csúnya időt jósolnak, reméljük, hogy nem fog ide érni, hanem elkerül bennünket, de azért kicsit beszéljünk arról, hogyha ne adj atya úristen, viharok, szelek, jégesők megtépázzák növényeinket, mi a teendőnk? Mikor kell lépni?
Igen, ha jégverést kap egy növény, akkor azért célszerű növényvédelmet elvégezni, mert ezeken a sérüléseken, ha nagyon erőteljes, akkor a gombák be tudnak jutni, és a növényünket meg tudja fertőzni. Ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy egy sima, egyszerű részható anyaggal már nagyon sokat tudunk tenni azért, hogy a gombák ne jussanak be a növényi szövetbe, és a sebgyógyulást is el tudjuk érni. A másik dolog ilyenkor, hogy egy stresszet kap a növény. Tehát ilyenkor szoktuk elővenni ezeket a biostimulátorokat, ami alga kibonatot, algát tartalmaz, például ez az amalgerol, ez egy kifejezetten jó készítmény lomtrágyákból is, hogy a növényt a stressz után minél hamarabb regenerálni tudjuk. Ez például azt tudnám hasonlítani, mint egy emberi szervezetnél az antibiotikum utáni probiotikumos kezeléshez lehetne hasonlítani, hogy próbáljuk helyreállítani a szervezetüket.
Ezeket a kezeléseket azonnal
célszerű minél előbb elvégezni, hogy főleg olyan időszakban, ha csak a szőlőről beszélünk, amikor már bogyók vannak, ugye sérves bogyókról beszélünk, akkor ott sokkal előbb a botritis, a lisztharmat, a peronospora meg tudja támadni a növény.
Reméljük, hogy nem lesz rá szükség, úgyhogy elmegy mellettünk ez a mára beharangozott vihar. Nézzük kicsit meg, még van időnk, mi a helyzet a kiskertben, a veteményesekben. Többektől hallottam panaszkodni már megint, hogy apró lyukak vannak a földben, és egy-egy palánta eltűnik.
Hát igen, több ok is lehet, többnyire, tehát Nagyon sok esetben már a drótférgek is tudnak ilyen csinálni, ami ellen csak talajfertőtlenítéssel tudunk védekezni. Ez a drótférgek, ez a pattonobogár lárvájáról van szó. A Force, ami egy gázosodó hatású készítmény, vagy például egy Artis Pro, ami egy gombas póra, ami igazából parazitálja ezeket a férgeket, de ilyen a lótücsök is lehet, ami a palántáknak a gyökerét elrágja, ezek is nagy problémát szoktak okozni, itt arvalirral lehet ellenük védekezni, egyre nagyobb gondok vannak velük, felszaporodnak, ebből több ok is lehet, én nagyrészt azt látom, hogy egyre kevesebb kert van művelve, és ezek a műveletlen kertekben nagyon könnyen fel tudnak szaporodni, és utána átmennek a művelt kertekbe. Azért kell mindig tényleg a kertésznek a kertbe lennie, és folyamatosan figyelni a növényeit, mert napról napra változhat a kártevők megjelenés, és akkor időbe kell lépni.
Azt hallottam, hogy a lóbogár ellen ma már vannak olyan, felfedeztek olyan fonálférgeket is, amik vissza tudják szorítani.
Így van, lehet kapni ilyen készítményeket, ezeket nagyon egyszerű használni, fel kell vízben oldani és kilocsolni, arra kell ügyelni, hogy az a kannával, amivel kilocsoljuk és bedolgozunk, talán semmilyen növényvédőszerrel ne legyen szennyezett, mert akkor nagyon könnyen el tudjuk pusztítani ezeket a szervezeteket.
És akkor beöntözés után muszáj kapálást csinálni, mert be kell dolgozni?
Annyival jobb, ha be van dolgozva, vagy akkor biztos a talajba jut, vagy még erőteljesebben, ha ezt rálocsoljuk, akkor beöntözni. Azért nem kell ezt úgy elképzelni, hogy beöntöztük, és akkor egész évre megoldottuk a problémát, mert azért jönnek ezek a kártevők folyamatosan.
Van utánpótlás belőlük.
Van utánpótlás, így van.
Kikerültek a palánták a kertre, és megfigyelhető, hogy például a káposzta palánták levelei kifehéredtek.
Igen, ez a kifehéredés, ez többnyire inkább az erőteljes UV-sugárzásnak köszönhetően fehéredtek ki, megégtek úgymond, vagy a nagyon erőteljes széltől, például a paprikának a szára is látható, hogy azon a felén, ahol szél érte nagyon erőteljesen, ott meglilult,
tökön,
megsárgult.
Tökön uborkán is észre lehet venni.
Így van. Ki fogják heverni azért a palánták, ezért is mondtam mindig, hogy a palántákat edzeni kell kiültetés előtt 2-3 héttel legalább szoktatni az időjárásod, mert a direkt fóliából kivitt palánt, ami vagy az üvegnek, vagy a fóliának is van UV-szűrése, az teljesen más, mint ha már kint szabad levegőn edződtek volna.
Én edzettem a palántáimat, de ennek ellenére a tökféléknek a szára megfehéredett, most kezdenek újra föléledni,
így
sajnos.
Van,
de jó 2 hetes időszakban megmaradtok, nem maradtok, az ember gondolkodott, hogy mi lesz velük.
Igen, a tökféléknek azért nagyon, nagyon gyenge szövetei vannak egy palánta nevelés során, az sokkal jobban megviseli, hát azért ez a tényleg áprilisnak nevezhetett májusi időjárásunk, ez kifejezetten megviselte a palántákat. Ilyenkor tényleg azt tudom mondani, hogy a rendszeres öntözés, kapálás, akár egy tápoldatozás nagyban segítenő, mint igazán át tudjon lendülni.
Van itten egy káposzta levelünk is az asztalon, amit kaptunk, elég szépen ki van csipkézve.
Így van, nagyon jól látható rajta a földi bolháknak a kártétele, erre nagyon oda kell figyelni, mert nagy gondokat tud okozni, nem is az, hogy a külső nagy leveleket juggalja ki, hanem a magának a káposztának a belsétől a fejet fejleszteni, teljesen tönkre tudja tenni. A védekezés ellene igazából egy piretin hatóanyagú növényvédőszer ez meg lehet oldani, aminél lényeges ezeknek viaszos felületű növényeknek, hogy itt tényleg a tapadó hozzáadása fontos, mert ha rápermetezzük, nagy cseppekben lefolyik, és a kártevő nem fogja a növényvédőszert, nem fog a növényvédőszer rákerülni.
És amit még kérdeztek, hogyan kell metszeni a fóliában a kígyóborkát? elkezdett szépen hajtani, de több hajtása is van, amit föl lehet húzni. Tehát...
Igen, általában egy hajtást szoktunk felhúzni belőle, és az alsó 40-50 centibe a teljes levélzetet, hónalhajtásokat, mindent leszokunk róla szedni. Utána az oldal hajtások, amiket jönnek, azokat általában 2-3 termésnél vissza szoktuk csípni, és így szépen folyamatosan felfelé haladva ugyanezt a módszert alkalmazzuk. Ha elért a madzagon teljesen föl az uborka, akkor vagy az, hogy lecsípjük a tetejét, és akkor itt megálltottuk a növekedést, de én sokkal jobbnak látom ezt visszaengedni akár, és akkor meg tudjuk duplázni a termésmennyiséget, vagy ha valakinek kevés van, mondjuk egy 2-3 egy kis fóliába, akkor a fólia bordájáin végig lehet húzni egy elestény madzagot, és végig lehet futtatni akár, és akkor ott ugyanígy az oldalhajtásokon 2-3 termést mindig visszacsípni.
Alulról fölpucolva a leveleit, ez a betegségek a felcsapódó víz miatt történik?
Amiatt is történik, meg hogy alulról ne érje el a földre a termése, hogy rákényszerítjük arra, hogy erőteljesen növekedése legyen. Persze, ha valaki szeretné korán uborkát szedni, akkor meghagyhatja rajta, csak azért akkor visszafogjuk a növénynek a növekedését, és későbbében nem is biztos, hogy annyit fog teremni. Ugyanígy, ha fóliába vagy szabadban van paradicsom, akkor a földre lévő leveleket pont emiatt szedjük le, meg a hónajhajtásokat is, hogy a alulról a pára, hogy felcsapódik, vagy az öntözővízzel a sár, ezek a mikrosérüléseken sokkal hamarabb el tudja kapni a betegség.
Ezt a fölpucolást mennél hamarébb el kell végezni, vagy akkor, amikor már látszik, hogy egy paradicsom vagy uborka palánta, tehát valóban elkezdett növekedni?
Én azt szoktam mondani, hogy folyamatosan lehet ezt csinálni. Úgy is látszik, hogy az alsó levelek mindig elkezdenek sápadni, sárgulni, mivel hogy fölülről a növény beárnyékolja, azok a levelek már nem fognak fotoszintetizálni, erre azokra az alsó levelekre nem lesz szükség.
Tehát ilyenkor még nem sárgulnak az alsó levelek?
Láttam ilyen palántákat sajnos, ami már most elkezdtek sárgulni, úgy többnyire már akár a gombás betegségek megjelenés is meg lehet, ezeket a leveleket minél előbb távolítsuk el, de természetesen ezt akkor szoktuk elkezdeni, mikor már úgy látható, hogy a termés is kezd kötni, és utána szedeget le.
Május utolsó napjaiban és június első napjaiban elmondhatjuk, hogy azért nagyon nagy melegek vannak napközben. Mikor kezdjük mulcsozni ezeket a veteményesben növényeinket, és mennyire szabad, és mivel?
Igen, ez a mulcsozás.
Mennyire vastagon szabad, akarom kérdezni, megteríteni a mulcsot?
Ez a mulcsozás is mindig jó kérdés. Mulcsozni csak ott szabad, ahol és akkor szabad kirakni a mulcsot, ha be volt normálisan öntözve a talajunk rendesen, eső után a legjobb mulcsolni, és a lazított talaj. Tehát a mulcs rétegnek az a lényege, hogy több okból is csinálják, hogy ne száradjon ki a talajunk, hogy ne érjen le mondjuk a termés a talajra, például egy szamócánál azért csináljuk ezt a szalma mulcsot, hogy ne érintkezzen a talajjal, és ne tudjon elrohadni a termés, és a gyomok ellen. Na most mindegyiknél más vastagságot célszerű kirakni. Ez a mulcs rétegről azért azt is kell tudni, hogy azért itt ennek a korhadása során a talajból veszel tápanyagot. Tehát csak egy jó tápanyagdús talajnál célszerű ezt csinálni, és ott, ahol jó szerkezetű talaj van, mert azért a kapálás során a talajt lazítjuk, hogy levegő jusson be, és a csapadék is bejusson.
Tehát mikor mulcsozunk utána, azért már nem nagyon szoktunk kapálni.
Így
örülünk,
van.
Hogy nem kell bemenni.
Így van. Ez egy kényelmes dolog, ez a mulcsozás, de átesetünk a ló túloldalra, szóval nagyobb kárt is tudunk vele okozni, mint előnyt, ahogy gondoljuk. Én azt mondom, hogy egy ilyen 10 centis mulcs az már jó gyomelnyomó képessége van, és jól meg tudja tartani a talajban a nedvességet, viszont ez a mulcs között akár azért a mesztelen csigák is jól el tudnak bújni, ami nagy károkat tudnak okozni.
És talán még egy kérdés, kérdés. Azt kérdezték, hogy hogyan lehet védekezni a poloskák ellen vegyszermentesen. Van-e erre lehetőség?
Hát ez egy jó kérdés. Én még nem találkoztam vegyszermentes megoldással a poloskák ellen. Ami megoldás volt, ha kiskertben, hogyha le lehet azt a növényt, amit kifejezetten szeretnek, fátyolfóliával vagy valamivel hálózni, és akkor nem tudnak bejutni, nem igazán lehet ellenük vegyszermentesen védekezni. Max biológiai készítmények használatával, ami biokertekben is engedélyezett, ez a nymfaolaj, ami elpusztítja őket, ezekkel lehet ellen védekezni.
Hol tudjuk ezeket beszerezni, mert azért ezek különlegességek?
Hát különlegességek egyre jobban terjed. Én azt mondom, hogy meg kell beszélni az illetékes mezőgazdasági volt, hogy szerezzék be, mert be tudják szerezni, ha többen keresik ugyanott, akkor biztos be fogják szerezni ezeket a hatóanyagokat.
És fölpillantva az órára elrepült az idő, kertészünknek ezért megköszönöm a válaszait, önöknek pedig, akik ebben a szép időben a rádió készülékek mellett vannak és hallgattak minket, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Ne felejtjék, egy hónap múlva, a hónap első kedjén ismét itt leszünk a stúdióban, várva kérdéseiket, reméljük, hogy több hallgató fogja majd megragadni az alkalmat. Tisztelt hallgatóink, viszont hallásra!